Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Koncert.
A Mandoki Soulmates ma este 7 órakor nagyszabású szabadtéri koncerttel ünnepli a 30 éve lelkitársak jubileumi évének kezdetét Budapesten, a történelmi budai várban a Szent Háromság téren. Erre az alkalomra a dalszerző, producer, dobos és énekes Leslie Mandoki a Soulmates nagy létszámú zenész csapatával lép színpadra, olyan világklasszis rock és jazz ikonok társaságában, mint Mike Stern, Randy Brecker, Tony Carey és a budapesti zenei legenda Szakcsi Lakatos Béla. A koncert és a 30 éves jubileum apropóján Leslie Mandokival beszélgettem. 30 éves jubileumi koncertet tartanak augusztus 19-én a Budai Várban a Szent Háromság téren. Ezen alkalommal mi az, amit láthatunk a zenekar 30 éves múltjából? Mennyiben lesz multidézés, mennyiben lesz újdonság, mire várhatnak az érdeklődők?
Hát mi sosem voltunk egy retro zenekar, és a 30 éve is az volt kvázi a nagy egyesség köztünk, hogy mi mindig a jövőbe akarunk mutatni. Minket az érdekel mindig, hogy mit adhatunk a közönségünknek arról, ami őket ma terheli, ami őket ma kelti mosolyra, és holnap. Tehát mi mindig a jövő zenekara voltunk, és ehhez hűek maradunk ezen a jubileum, ebben az egész jubileum évben, amit most itt elkezdünk Budapesten. Innen indult az ötlet, a gondolat a Bemrak Party klubból, ahol még egy kis tárt Sirius előzenekaraként, aztán pedig a saját zenekarommal sem együttesre játszottunk. Akkor is már az volt a cél, hogy az intellektuális angol progresszív rockot, nem tudom, Cserutál képviselt, vagy a Yes, a 70-es évek elején, 60-as évek végén. Ezt összeütözzük az amerikai jazz rockkal, a fusion rockkal, és ebből kialakult egy új jazz rock irányvonalat. Ez volt az elképzelés, és erre alapult aztán a zenekarnak a művészi gondolata 30 évvel ezelőtt, amikor megjelent az első albumunk. És egyébként 28 évvel ezelőtt pedig ugyanezt elhoztuk Magyarországra, amikor a Sziget Fesztivált mi nyitottuk meg, mint első nemzetközi banda. Hittünk abba, hogy a Budapest a rockvárosa.
És ezúttal Magyar Képek című műsorral érkeznek konkrétan. Mit jelent ez a magyar képek?
Hát én most nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, de ez nem az én ötletem volt, hanem a Greg Leake, az Emerson Lake & Palmerből, és a John Lordi, a Deep Purple, amikor a 18 évvel ezelőtt egy turnén, amikor a Peter Frampton játszott nálunk a Mandoki bandában a gitáron, és Jack Booth passzosodott a Creamből, én ezen a csatában fuvolázott, és a John Lord, akit említettem, a Deep Purple-ből volt orgonán, és a Greg Leake akusztikus gitáron, és akkor leültek velem egyik turné próbán, és beszélgettünk arról, hogy meg kellene csinálni Bartóknak a magyar képeit, csak nem kaptuk meg akkora jókat erre, csak amikor letelt a 70 évi zálat, és most megkaptuk, és nagyon ember nekiestünk 4 év az öt, és előszettük az gondolkodtákat, amiket Londonban a Jack Bruce-nál, a John Lord-nál, meg a Greg Leake-kel összeértünk, és megalkottuk ezt a hozzáértünk természetesen sok érdekes mai és jövőről szóló aspektus, de éreztük a Bartók Bilának az erejét, az a magyar népszene erejét, amit ezzel tudtunk transportálni. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre a rock suite-ra, amit ebből kialakítottunk. De természetesen fogunk idézni egy-két minden albumról egy dalt, Mandoki Soulmates 30 éves periódusaiból, hisz 13 albumot vettünk fel együtt így ideáig.
Kik lépnek ezúttal a színpadra?
A világ két legjobb gitárosával jövünk, Eldé Maolo és Mike Stern, basszusgitáron Richard Bona, vagy Jack Booth halál után a Quincy Jones ajánlott be hozzánk egy csodálatos, több keményre kitültetett basszusgitáros és énekes, a keyboardokon Tony Carey lesz, a Richie Blackmore Rainbow-jából, a trombitáron a legtöbbet kitültetett trombitás a Randy Brackett, 13 Grammy-vel, és Till Brunner, Európa legnagyobb trombitás, lehetne a két trombitás, úgyhogy nagy csapat jövünk, énekelni pedig a Tony Carey-vel, és a Nick Manidal, a Cutting Group-ból fogok, úgyhogy a nagy csapat menni.
Már azzal kezdte az elején, hogy sosem voltak retro zenekar, mégis azt gondolom, hogy a 30 éves jubileumi koncert egy jó alkalom arra, hogy megkérdezzem. Erről viszonylag kevesebbet hallottunk, azt gondolom, hogy hogyan is indult a Mandoki Soulmates, hogyan indult el ez a banda?
Hát tulajdonképpen ez New Yorkba született, akkor egy hosszú éjszakai session után elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi is volt az az álom, ami engem annak idején elvitt messze a világba, mi volt a zenehajónak a címe, és ami engem kirepített a világba. És így ennek, amikor átvettük ezeket az aspektusokat, hogy tulajdonképpen az angol progresszív zene, és az amerikai filigrán, virtuóz szólókat akarom összeépíteni, akkor megszületett ez a gondolat, hogy pont ezeknek a legnagyobb képviselővel, az Ian Andersonnal, a Csapatából, Jack Bruce-szel, a Creamből, tehát két nagy angol, és két nagy amerika, David Clinton, az a Bud Antisból, a Bobby Kimball, és ehhez jött aztán az Eddie Mola, Randy Brecker, Bill Evans, Mike Stern, így állt össze a legelső. És egy nagyon érdekes dolog volt, mert a legelőször, amikor összeültünk, akkor elkezdtünk csak úgy jammelgetni egymástól, így hívták azért a zenekarokat akkor a 70-es években Magyarországon, miatt is nálunk kellett, és egyszerűen csak jammeltünk együtt. És abból az időből is fel fogunk idézni egy-két ilyen klasszikus standardot, például Bumpin'd, úgyhogy egy nagy örömmel fogunk mesélni a közönségnek zeneileg ezekről a történetekről, hogy is volt a legelső együttlét, és hogy azóta is, amikor összejövünk egy album felvételen, együtt főzünk, együtt lakunk, együtt élvezzük az életeket, most már ide közben a gyermekeink is összejárnak, úgyhogy ez egy igazi hippi baráti társaság.
Azóta, hogy megalapította a zenekart, mennyiben alakult át esetleg a művészi koncepció? Hogyan érzi a jelen popkultúrában, kulturális közegben? Kell-e változtatni azon, amit a zenekar képvisel, vagy változtattak-e?
Mi nagyon sökönyösen, konokan őrizzük ennek a intellektuális jazz rock világnak, ami tele van üzenettel, és mindig egy kicsit a tüske a társadalom húsába. Mi mindig egy ilyen kis lázadó lelkek voltunk, és azok is maradtunk. Úgyhogy ennek megfelelően már csak a dalainak a címe is ezt sugallja, Old Rebels, Young Rebels, Welcome to Real Life, és a torch, a páki, amikor tulajdonképpen egy olyan világról énekelünk, ahol nem a kapcsiság, hanem az emberség a legfontosabb tényező, az van a fákjára írva. Mi tulajdonképpen olyan dolgokat énekelünk, olyanokat írunk, ami arról szól, hogy mi köt minket össze, nem arról, hogy mi választ minket el egymástól. Mi hídépítő zenészek vagyunk, mi úgy érezzük, hogy ilyen pillanatban, amikor a vészteres időket él a közönségünk át, az egész világ, érezzük magunkon, a válunkon, hordjuk a történelmi napokat, akkor nekünk itt kell a közönségünk számára, és amikor a világ belesik egy nagy mély gödörbe, és ássa maga alá, hogy még mélyebb legyen a gödör, akkor bizony nekünk zenészetnek az a dolgunk, hogy tájunk a közönségünk mellé, és mutassuk a fákjával a fényt a sötét alagútnak a végén.
Leslie Mandokival beszélgettem. Film. Johnny Depp filmet forgat az olasz festőművész és szobrász Modigliani-ról. 25 év kihagyás után ismét rendez, a sztár egy játékfilmmel tér vissza rendezőként, számolt be róla a The Hollywood Reporter. Depp egyúttal producerként is közreműködik, Al Pacino és Barry Navidi pedig társproducere lesz. A színész a Halál ára című filmmel debütált rendezőként 1997-ben, a drámában Depp Marlon Brando oldalán szerepelt. Az 1916-ban Párizsban játszódó Modigliani film Dennis McIntyre színdarabja alapján születik, és a festőművész életének fordulópontját mutatja be. A The Hollywood Reporter szerint a forgatás 2023 tavaszán kezdődik Európában, Depp azt ígérte, hogy olyan univerzálisan emberi történetet rendez, amellyel minden néző azonosulni tud. A hollywoodi lap arra is emlékeztetett, hogy miközben Deppet főleg filmszerepeiről ismeri a közönség, a színész 10 film producere is volt, például 2011-ben a Leleményes Hugó című játékfilmé.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Gyermektelen 40-es, mások által csinosnak mondott, extrovertált átlagjónő. Felsőfokú végzettségű önalkalmazó. Nem dohányzó, alkalmanként alkoholt fogyasztó, szenzitív és fájdalmasan hétköznapi. Önmagára igényes, elmélkedő, aki büszke a majdnem tökéletességére, a cinikus humorára, a penicillin érzékenységére, a nehezen ébredő, mélyen alvó lelkére. Aki büszke a hibáira, a fejfájására, a kezdetleges verseire, a hibátlan verseire, az el nem készült verseire. Büszke arra az anyagra, amiből ered, hús, vér, igazság és álom. Élet és irodalom, szerelem és gyötrődés, büszkeség és balítélet. Maradt még 27 szó Fehér Kinga büszke anyag című írásából, érdemes elolvasni a másik 99 szöveggel együtt, mert szokatlan élmény lesz és jó nyomot hagy. 100 történet 100 szóban, ez a Játékom marad című kötet. Beszélgessünk most Fehér Kingával arról, miként születtek ezek az írások. Van egy ötlet és azt ágítja 100 szavassá, vagy elmesél egy történetet és azt szűkíti optimális méretűre.
Mind a két módon születtek írások, és pont ez a mágikus ebben, hogy a 100 szó lehet egyszerre fecsegő, tehát egy mozdulat az lehet ilyen bőlire eresztve. És van olyan, ahol egy egész történelmet írok le 100 szóban, feszes, pattogós, kicsit ilyen puritán módszerekkel dolgozva, hogy belefér. Tehát a 100 szó az pont egy olyan keret, ami nagyon-nagyon fegyelmet ad, mint író. Formailag ott van egy meghatározott keret, és akkor azon belül jön a sztori.
De miért van erre neked szükséged? Ez a 100 szó, ez hogyan alakult ki?
Ez nagyon izgi. Nincs igazából magának a kötetnek, meg ennek se egy ilyen teremtés története, vagy evolúciója, hogy és akkor így alakult ki, semmilyen különleges története nincsen. Ez műhely munkázás. A formát tanultam, hogy hogyan tudok beleférni, és nem szétcsúszni, hanem fegyelmezetten írni. Tehát félretenni azt, hogy ihlet, azt egyébként én úgy fordítom le magamnak, hogy kedv, és akkor úgy írni, hogy az legalább formailag jó legyen. És igazából ez a műhely munka meg onnan adódik, hogy valahol a líra és a próza között éreztem én mindig jól magam, olvasóként is, tehát rövid történeteket szerettem olvasni, nagy kedvencem például Oravec vagy a Fodor Ákos, tehát ilyen pici, ütős, gyomros, meg minden, amit az ember érezni akar, az ott van abban a pársorban. És ezt éreztem úgy kényelmesnek a gyakorlathoz, és azt mondta a szakmai mentorom, a Petőc András, hogy ez egy nagyon jó pofa dolog, ez a 100 szavas, olvastatja magát, van bennem annyi sztori. Én már majdnem, hogy ilyen zavaróan figyelem az embereket, tehát ez a városi voyeur, kukkoló, hogy ki mit mondott, miben van, miért ezt mondta, ez egy de jó beszólás, ez milyen akcentus, ez ilyen biztos, hogy ez a kerület, az onnan jött, szóval így jegyzem és gyűjtöm az anyagot az írásaimhoz, és ebben a formában próbáltam jegyzeteni. Van egyébként egy olyan történet, nem is egy több is, ami szinopszis. Tehát amit úgy írtam le, hogy majd egyszer ebből lesz valami, és
például a falvédő.
Például a falvédő.
Ugye? Így abban van egy regény. Elmeséled, hogy mi az?
Ez egy háborús történet, egy visszaemlékezés, és egyébként az a furcsa, ez meg is történt a családunkban, és már nincs meg ez a falvédő, de ez egy életet mentő megoldás volt. Háborús jelenet, katonák, mindegy is, hogy melyik oldal mi, az a lényeg, hogy zaklatták a családot, ugye főleg a lányokat keresték, elhurcolták, és azt találták ki az öregek, hogy vágnak egy lyukat a szomszéd és a saját lakás között, és akkor átmenekítik. Hát egy próbát megért, és működött a dolog, és a vágyt lyuk, az pedig egy falvédővel volt elfedve. Úgyhogy ez a kreativitás, meg ez a játékosság egyébként még háborúban is túlélés. Tehát, hogy ez a szemlélet, hogy valahogy meg kell oldani, túl kell élni, mi van itt, amivel tudunk dolgozni, egy falvédő, és 50 év múlva ebből lett egy 100 szavas.
És a te írásaidban nagyon sokszor előfordul, hogy amit írsz, az arról szól, ami nincs ott, ami hiányzik. Például a figyelem az emberi kapcsolatokban. Tehát az például azt látom, hogy nagyon előtérben van nálad.
Igen.
Mi az, nagyon. Amit nem veszünk észre, elmegyünk mellette.
Nagyon fontos, mert engem nagyon zavar az, hogy mindig társadalmi problémákról beszélünk, én emberi problémákról beszélek. És hiszem azt, hogyha mindenki idézőjelben örökbe fogadna egy problémás szomszédot, társad, barátod, bárki, akkor azért úgy elég jól működne a dolog. És én észreveszem ezeket a problémákat, igyekszem segíteni is, ezért nagyon sokan ilyen naív empatának csúfolnak, mert azért világgondját nem tudom megoldani, de ahol lehet, igyekszem segíteni. Úgyhogy ez benne van az írásaimban, hogy engem megérint ez, és dühös tudok lenni, hogyha mást meg nem. De ezt nagyon nehéz úgy megírni, megfogalmazni, hogy ne legyen didaktikus, vagy unalmas, vagy olyan pedagógiai szagú.
Egyik sem.
Na, örülök, ezért. Mert egyébként pedagógus gyerek vagyok, ugye, ahogy a tanárgyereke sztoriba is ott van. Úgyhogy gondolom ez is, ez a nevelő jó szándék, ez azért ott van bennünk, hogy láttatni azt, amit még lehet tenni egymásért.
De van olyan írásod, ami a fonákját nézi a dolgoknak. Mi késztett téged erre?
Volt egy olyan óránk, amikor azt tanultuk, hogy a költő igazából színész is. Mert bele kell, hogy helyezkedjen abba a szituációba, amiről ír. És ha én most egy 6 éves kislány vagyok, akkor az, ha egy 20 éves fiú, akkor az, ha egy erdélyi katona, akkor az. És ezeket próbálgattam, és némelyik tényleg jól sikerült. És ez egy nagyon jó játék. Egyébként azért is ez a könyv cím egy játékon marad, mert a világot játékosan érdemes végigcsinálni. Ez egy nagyon szép ajándék a szüleimtől, hogy ilyenné neveltek.
A szürkeség fontos a könyvedben. Az a szürke, az milyen, aki a te írásaidban van?
Eredeti szürke, és olyan szürke, aki vörös volt. És én akkor azt hittem, mikor vörös kisgyerek voltam, szeplőkkel és szmörének csúfoltak, hogy ettől rosszabb nincs. De van. A szőke nős viccek, amikor megtaláltak, akkor én ezt kikértem magamnak, mert hát nálunk a csúfolás nem volt. Aztán rájöttem, hogy ez egy tök jó poén. Ez teljesen a visszájára lehet fordítani, és most már ilyen védjegyemmé vált ez a hosszú szőkehaj, és úgy éreztem, hogy erre érdemes így a karakteremet ezekben a történetekben, tehát az aranyszőke is egy olyan, egyébként ez megtörtént, ez a paróka szalonos dolog, hogy tényleg én addig válogattam ott, hogy milyen másfajta hajam legyen, míg egy pont ugyanolyat leakasztottam, hogy ilyet szeretnék, és akkor hát mondtam,
mint amilyened van.
Igen, hogy ott csak egy változás utáni vágy, és akkor rájöttem, hogy akkor nem a haj a probléma, hanem valami más fele kell kutakodni, úgyhogy ilyen szőkének lenni, illetve van még a szőkék, hova álljanak. Egyébként az is egy hosszabb történetnek a zanzásított változata, ugye a Fehér Klárának volt a belgák, hova álljanak. És hát egy ilyen elképzelt, utopisztikus szabadságnapja lázadáson történik ez a kis esemény, amikor az ember nem találja azt a csoportosulást, ami az övé. Mert nem vagyok elég vegetáriánus, nem vagyok elég ilyen, olyan, amolyan, milyen vagyok, hát szőke. És akkor hát olyan csoport még nincs.
De létre lehet hozni.
Lesz, igen.
Egyébként visszatérve az előzőre, hogy ugye abban a történetben egy szép szőke, hosszú hajú nő bemegy a parókaboltba és válogat, és az nagyon fontos árulkodó mondat, amikor azt mondja, hogy a férjem azt szereti, ha szép egyenes szőke, és, ugye? És akkor ugyanolyat választ, mint amilyen van neki.
Igen, és ezt is nagyon jó, hogy fölhoztad, mert egyébként az, hogy a férjem milyen hajat szeret, az egy nagyon fontos dolog. Az nem ciki. Az egy tök jó dolog, ha a nő olyat csinál, amit a férje szeret, mert ez egy óriási gesztus. És ez átment egy kicsit ilyen fura megítélésbe, hogy de hát most csak azért, mert ő szereti, nem csak azért, de ez egy nagyon fontos rész, hogy neki tetszen. És ezek visszajönnek. Tehát az egymásra figyelés, hangsúlyozása, akár kimondása, az nagyon sokat ad, megéri. Ez egy ugyanolyan kőkemény befektetés, mint bármilyen más kereskedelmi dolog. Érdek, oda visszajönnek ezek a finom impulzusok, amitől működik egy kapcsolat nem egy-két hónapig, hanem 10 évig vagy 50 évig.
Játékon marad, 100 történet, 100 szóban. Fehér Kingával beszélgettünk a kötetéről, ami a Fekete Sas kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.